A Kaszpi-tenger térségéből hoznának Közép-Európába, azon belül is Magyarországra zöld energiát a világ leghosszabb, nagyjából 1100 kilométeres tenger alatti áramvezetékén keresztül, jelentette be a minap Szijjártó Péter. Milyen hosszú a jelenlegi legnagyobb vezeték, váltó vagy egyenáram szállítható-e kisebb veszteséggel, és egyáltalán milyen műszaki megoldással lehet megépíteni ezt a vezetéket, erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Öt ország, Azerbajdzsán, Grúzia, Magyarország, Románia és Bulgária összefogásával érkezne a Kaszpi-tenger térségéből zöld energia Európába, jelentette be március közepén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A projekthez szükség lenne a világ jelenleg leghosszabb, nagyjából 1100 kilométeres tenger alatti áramvezetékének kiépítésére. A következő bő negyed órában Kádár Péter egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán villamosmérnöki kar, automatika és energiarendszerek intézetének igazgatója mondja el, milyen műszaki feltételeknek kell megfelelnie egy ilyen projektnek, egyáltalán milyen lehetőségek vannak a villamosenergia szállításra jelentős távolságok esetében.
Nagyon fontos, hogy általában nem rögtön villamosenergiát szállítunk, ugyanis van ennek egy rentábilis távolsága, akár pár ezer kilométer, de nem 10 000 kilométer. Tehát ha valahol koncentráltan sok villamos energiára van igényünk, akkor kiderítjük, hogy miből fogjuk ezt előállítani. Például, hogyha szénből vagy olajból, akkor általában a világ másik feléből tankerekkel, hajókkal közelbe elviszik a szenet, olajat, most pedig az LNG gázt is. Abban az esetben, hogyha esetleg csak villamos energia formájában áll rendelkezésre ez az energia, és ilyen például, mikor nap, szél vagy vízerőműről van szó, ott helyben a megújuló energiaforrásból lesz előáll, akkor ennek a szállításáról lehet szó, ami mondjuk egy pár ezer kilométer távolságban még elképzelhető. Inkább gazdasági szempontról beszélünk, mert elvileg hát bárhová el lehetne vinni. Akkor a következő nagy kérdés, és nagyon fontos, ez a nyomvonal kérdése, és nagyon sokszor nem is a távolsággal van a baj, hanem nincsen hely, vagy pedig annyira sokba kerülne ezeknek a helyeknek a megtisztítása, felszabadítása, mert egy sűrű országban utak, egyéb közművek már elfoglalták ezt a helyet, városok, hogy például Németországban is egy új projektről van szó, amelyben északról délre sok szélenergiát akarnak szállítani, és végül is egy olyan megoldást választottak, amelyben nem a nagy hálózatot erősítgetik tovább, hanem egy konkrét célvezetéket, egy nagyon nagy kapacitású, viszonylag kompakt méretű, és hát ez egyébként egyenáramú távvezeték lesz. Ennek az építését meg is kezdték, ez egy 4 gigawattnyi teljesítményt tudnak majd átvinni, körülbelül 700 kilométer hosszúságban. Van egy érdekes új jelenség, hát az új, mondjuk a utóbbi évtizedekben kezdett dominálni, hogyha nagy távolságba akarok villamos energiát szállítani, akkor lehetőség van hagyományos, általában három vezetéken történő, három fázisú formában ezt váltóáramon továbbítani, illetve megjelent, hogyha egyenáramon, általában két vezetéken, elvileg lehetséges egy is, de két vezetéken továbbítani ezt a villamos energiát. Ennek olyan előnyei vannak, hogy részben a veszteség is alapvetően csökkenthető, részben pedig az egy nagyon fontos dolog, hogy azonos beruházási költséggel picit több energiát tudok átvinni. Itt ennek az egyik oga, hogy a meddő energiára nem kell akkora figyelmet fordítani, de ugyanúgy a szigetelés kihasználtságá is egy érdekes szempont. És ilyen számokat szoktak mondani, hogy 50-60 kilométernél hosszabb tenger alatti kábelnél már megéri az egyenáramú átvitel, gyakorlatilag kizárólag ilyet csinálnak tenger alatt, de szárazföldön is, és az előző példában is láttuk, ilyen kb. 600 kilométer fölött már szóba jöhet az egyenáramú átvitel.
És egyébként mi okozza a legnagyobb nehézséget a szállításban? Ugye eddig három fajta átvitelt, egyenáram három fázis, egyenáram két vezetéken, amit említett, szigetelést, meddő teljesítményt. Szóval mi az, ami a legfőbb probléma, már amennyire probléma, ami az elektromos áramszállításából adódik, és megoldandó, hogy a lehető legtöbb energiát tudjuk kinyerni a betáplált energiából.
Van egy csoport, ezek a fizikai kérdések, problémák, amit bizonyos értelemben máshogy nem lehet megoldani. Itt ezt a következő hármat tudnám megemlíteni. Az egyik, hogy önállóan álló távvezeték, amelyik nincs sok helyen erőművel és egyéb hálózati termelésre, fogyasztásra megtámogatva, 1500 kilométernél hosszabban nem elvileg sem létesíthető. Tehát akkor, ha ilyen nagy távolság van, úgy persze, hogy van menet közben sok fogyasztó, meg erőmű, meg sok egyéb csatlakozó hálózat, úgy, ahogy az Európai Energiarendszer egy nagyon nagyméretű háló, nagyon sok hurokkal, elágazással, de ez az egyik, hogy pucéran egy ilyen vezetéket nem lehet fizikailag kivitelezni stabilitás miatt. A másik ilyen kérdés, hogy ahonnan általában hozni akarjuk a villamos energiát, mint jelen esetben is felmerült, hogy esetleg távolabb keletről, az már egy más villamos energiarendszernek a része, ahol más frekvenciát tartanak. A kettő egy vékonyka vezetékkel nem összekapcsolható, tehát nem lehet összekapcsolni, ezért itt is az egyenálló megoldás kerül előtérbe. És a harmadik, amit már említettem, hogy gyakorlatilag kisebb veszteséget lehet adott esetben egyenárammal megoldani. Tehát ez az, ami általában az egyenáram felé tolja fizikailag a probléma megoldást. A másik viszont meg egyszerűen gazdasági kérdés. Mind a két megoldás, tehát ahol mind a kettő szóba jön, mind a kettőnek megvannak a technológiai, tapasztalati, gyakorlott eszközei, ennek megvannak a költségei, és egyszerűen kijön az, hogy nagyobb távolságban általában ezt az egyenáramot szokták javasolni. Tehát zömében ez az egész azért, azon túl, hogy fizikailag megoldható legyen, ezen túl gazdasági kérdés, és nagyon jól beárazható, nagyságrendileg a világon közel 10 000 rövidebb, hosszabb távvezeték, ezek nagy hálózatokat alkotnak, és több mint 100 darab egyenáramú vezeték is. Talán még ebből nagy hálózat még kevésbé, de egyenáramú betétek és egyenáramú vezeték létezik, tehát ezek ismert technológiák, aminek az esetleges alkalmazásáról lehet szó.
Vagyis akkor mondjuk az egységes európai villamos hálózat az nem egyenáramú hálózat, hanem három fázis általában?
Egyértelműen. Egy érdekes dolog, hogy most szoktak mindenféle mikrogridöket is felfedezni. Nem. A világ úgy alakult, hogy körülbelül 120 éve a fejlettebb ipari területeken lokális kis energiatermelés, előbb-utóbb szigetek alakultak ki, ez egy-egy városka, vagy egy-egy gyár és bánya és erőmű volt, majd ezeket kezdték összekapcsolni, kapcsolgatni. Kialakultak a nemzeti energiarendszerek. Magyarországon lényegében 1963-ra lett az ország minden része ellátva, és közben lassan, de mára már teljesen Európa, kontinentális Európa, gyakorlatilag minden országa mindegyikkel össze a villamosan kötve, egyértelműen a három fázisú és 50 herces energiarendszert alkotják ezek. Egy érdekes dolog, hogy hasonló volt a rendszerváltás előtt is, de ekkor a kelet-európai országok a volt Szovjetunió hálózatával voltak kapcsolatban, és gyakorlatilag a két rendszer, a szovjet rendszernek a nyugati része Kelet-Európába, illetve a nyugat-európai rendszer párhuzamosan működött, de nem lehetett normálisan egyszerűen összekapcsolni őket, mert különböző frekvenciával jártak. Volt több módszer, meg megoldás, hogy mégis lehetett energiát cserélni a két rész között, de alapvetően ez két független rendszer volt, és még egyszer, mindegyik, a világon mindenütt ez a háromfázisú rendszer, ez az ellátás, ez az, ami a világ hálózatainak, nagy hálózatainak az alapját adja.
Vagyis akkor, hogyha távolról, távolabbi keletről, ahogy ön is mondta, szeretnénk villamos energiát Magyarországra, Közép-Európába hozni, akkor akár egy alternatív, párhuzamos hálózatot is ki kell, hogy építsünk, azért, hogy gazdaságilag megérje onnan energiát importálni ebbe a régióba?
A párhuzamos hálózat képzés elvileg lehetséges. Most nagyon hasonlóan, hogy lehet párhuzamosan vasúthálózatot, mindent kiépíteni, de nyilvánvalóan nem érdemes. Itt arról van szó, hogy ott is van és vannak energiarendszerek, és ebből koncentráltan valahonnan szeretnénk valamikor a mennyiségű energiát, értsük ez a teljesítményt folyamatosan átjuttatni a másik rendszerbe, és erre nem is az egyszerű összekapcsolás, mert ez egy nagyon bonyolult és nagyon sok vezetékkel kéne, hanem pontosan ez a, így mondanám, egy ilyen célvezeték, egy egyenáramú célvezeték, egy nagyszerű megoldás lehet.
Ugye ehhez jön az, hogy a világ eddigi leghosszabb víz alatti vezetékét tervezik, 1100 kilométer hosszan. Egyáltalán miben különbözik ez a vezeték a többitől? Mekkora a leghosszabb most, és milyen műszaki megoldásokkal, problémákkal kell szembenézni ahhoz, hogy a víz alatt lehessen elektromos áramot szállítani?
Az első kérdés, hogy gyakorlatilag az egyetlen megoldás, hogy egyenáramú formában hozzuk át ezt az energiát, ehhez lehet elvileg légvezetéket építeni, illetve ha olyan a nyomvonal, akkor pedig tenger alatti kábelt. Most ismerve a geopolitikai és egyéb tényezőket, részben a nyomvonal hosszúsága, hát pedig is bizonytalan helyzetet, gyakorlatilag a közel egyenes tenger alatti kábeles összeköttetés jöhet szóba. Tenger alatti kábelek gyakorlatilag, hát összehasonlítva egy távvezetékkel, annyiban egyszerűbbek, hogy nincsenek benne általában 500 méterenként tartószlopok, és nem egyedi szigetelő láncok tartják. Ezzel szemben egy viszonylag egyenletes, homogén, viszont hát nagyon nagy mechanikai és hát villamos hatásoknak kitett kábelről van szó. Elvileg gondolhatunk arra, hogy kábel mitől kábel, attól, hogy van benne vezetőér, általában ez rész szokott lenni, illetve ezt a közelföld potenciál környezettől, ami esetlenként a tengervíz, ettől hermetikusan gyakorlatilag vízmentesen el kell szigetelni, illetve kettő közé nagy feszültséget bíró szigetelő anyaggal kell kitölteni. Mondhatni, hogy ugyanolyan egyszerű, mint egy bármilyen levegőben használt, otthon használt kábel, annyival azért kiegészítve, hogy ha kívülről haladunk, mindenképpen szokták ezt páncélozni, hogy hát ha nem is a víz alatti robbantásoknak, de hát hanem kisebb hatásoknak ne tegyenek benne kárt. Ezen kívül hát a nagyobb kábeleket szokták egy ólomköpennyel is a víz ellen körbe extrudálni, és benne helyezkedik el, vagy az egy ér, vagy esetleg vannak háromfázisú kábelek is. Itt kérdés, és nagy valószínűségű, hogyha két éren fog érkezni a villamos energia, akkor két párhuzamos kábelt szoktak fektetni, ezt könnyebb szigetelni, illetve hát ennek a potenciáját is úgy lehet beállítani, hogy a külső közel nulla potenciálhoz képest az egyik pozitív, másik pedig negatív feszültségen legyen. Na most ez a technológia, szinte mindegyik kábel egy kicsit más, és meg kell tervezni, mert nagyságrendek 400 kV környékére várható ennek a szigetelése, de nagyon fontos, hogy a jelenlegi legnagyobb tenger alatti kábel, ez most 720 km hosszú, ez Angliát köt össze Norvégiával, 2021-ben került üzembe, és körülbelül 1,4 gigawattnyi, 1400 megawattnyi, egynegyed magyarországnyi villamos energiát tudnak ezen közlekedtetni, természetesen egyen áramon, egyen feszültségen. Tehát ilyen szempontból ez a technológia, azt gondolom, hogy van, létezik, hát nem is a boltba kell bemenni, megvenni, de hát nyilván egyedileg megtervezik ezt a kábelt, és hát viszonylag nagy darabokban ezt le tudják gyártani. Tehát műszakilag tulajdonképpen megoldható.
Milyen vastag egy ilyen kábel? Hogy kell ezt elképzelni? Alkarvastagságú vagy annál nagyobb az átmérője?
Ennél mindenképpen nagyobb, majdnem azt mondom, hogy egy ilyen karcsú ember deréknak megfelelő. Akár ilyen 30-40 cm lehet egy háromfázisú kábel. Talán, hogyha, és ez tényleg ez konkrétum, én azt gondolom, hogy egy bő 200 mm, tehát bő 20 centibe el tud férni egy egyfázisú 400 kV-ra szigetelt kábel, de egyébként mondjuk akár interneten is sok ilyen nagyon szép kábelmetszetet lehet nézegetni, tehát ez grafikailag is nagyon szép. Egyszerűnek tűnik, tehát olyan, mint egy szelet szalámi, csak azt mondjuk, hogy ez 1200 kilométer, és ott az 1200 kilométeren egyetlen egy hiba sem lehet, egyetlen egy sérülés se, egyetlen egy se, ahol esetleg a 400 kilovolt helyett csak éppen 200 kilovoltig szigetelünk, akkor azért hát a minőségbiztosítás és a nagyon fegyelmezett technológiára igenis szükség van.
Szükség van ilyen hosszú vezetéknél trafóállomásokra, vagy olyan pontokra, ahol megszakítják ezt az 1100-1200 kilométeres utat?
Amikor azt mondtuk, hogy mondjuk 1100 kilométer kábel, ez gyakorlatilag a két rendszer összekötési pontja. Tehát ezeken túl ez valahogy a vezeték kimászik azért a tengerből, és kapcsolódik általában az ottani hálózatra. Itt most pontosan nem ismerek nyomvonalat, de mondjuk gondoljuk azt, hogy valahol Romániában, meg valahol ott a Georgia környékén. Tehát ott hagyományosan rákapcsolódik, és ezáltal összekötve lehet természetesen, hogy célvezetékkel tovább megy egyenesen, de ott is nyilván általában akkor légvezetékkel. Viszont egy nagyon fontos előnye, hogy így mondjam, ennek az egyenáramú megoldásnak, hogy ebben nincsen transzformátor. A két végén van két alállomás, és az alállomásban úgynevezett konvertennek nevezett berendezés, aminek a feladata általában a transzformátorra és letranszformálják a feszültséget. A konverter feladata, hogy ebből a váltóáramból megfelelő nagyságú egyenáramot, egyenfeszültséget állítsa elő, illetve a másik végén a vezetéknek ugyanezt visszaalakítsa a váltóárammá. Még azt el kell mondani, tehát menet közben nincs se lehetőség, se szükség transzformátorállomásra, a két csatlakozási pontnál abszolút van, de azt még el kell mondani, szemben egy egyszerű távvezetékkel, hogyha egy két pontot összekötünk egy távvezetékkel, akkor azon az áramlás nem könnyen befolyásolható. Tehát ha építünk egy vezetéket Budapest és Szolnok közt, akkor lesz rajta valamilyen áramlás, aminek általában örülünk, de hogyha szeretnénk ezt jelentősen módosítani, akkor nem olyan egyszerű, hogy egy kicsit több vagy kevesen menjen rajta. Ezzel szemben ezeknek a konverter áramlásoknak az a lényege, hogy abszolút szabályozhatóak, gyakorlatilag, hát idézőben mondani, potenciométerrel állíthatjuk, hogy ebben a pillanatban 1000 megawatt jön balról jobbra, majd, ha gondolunk egyet, és megvan ennek a fizikai erőművi alapja is, akár egy pillanat alatt meg lehet az energia áramlás irányát fordítani. Tehát ez gyakorlatilag egy nagyon jó szabályozható eszköz, és éppen ezért egyébként nagy váltóáram rendszereken belül is használnak néha ilyen rövidebb egyenáramú kapcsolatokat, pontosan a szabályozhatóság miatt.
Mekkora a veszteség egy ilyen hosszú úton? Mert mondjuk, ha zöld áramról van szó, zöld energiáról, akkor ugye azt szokták mondani, hogy ott tulajdonképpen minden egyes elektron, ami A-ból B-be eljut, az már nyereség, hiszen zöld energiáról van szó, de 1100 kilométer már azért igencsak hosszú táv. Mekkora lehet itt a veszteség?
A villamos hálózatnak a veszteségét általában külön-külön nem szoktuk vezetékenként mérni, viszont hát az üzemeltetők milliméter pontosan tudatában van ennek, és nagyon jól számítható, és mindig is. A veszteséget alapvetően az áram az, ami meghatározza, és egyenáram esetén azt lehet mondani, hogy kisebb. Mihez képest kisebb, meg mennyivel kisebb. Ha ugyanezt váltóáramon küldenénk át ezt a teljesítményt, akkor tulajdonképpen adott esetben vannak olyan váltóáramú hatások, áramsűrűség, eloszlásnak egyenetlensége és egyéb, ami miatt gyakorlatilag az egyenáram kedvezőbb lehet egyrésztről, másrészt, mint hogy jobban kihasználjuk a vezetéknek a, így mondanám, a szigetelését, ugyanakkor a veszteséggel, ugyanakkor a árammal egy nagyon picit több teljesítményt tudunk áthagyni. Ez a többletet egyébként a feszültség területnek a nagysága okozza, tehát nem az áram. Tehát ez az egyik dolog, hogy picit több teljesítményt tudunk ugyanakkor a veszteségre, és ezáltal gyakorlatilag nem is jóval, de kisebb ez a veszteség, mint a váltóáram esetben.
És ez nagyságrendileg mekkora? 10-20%? Mert ugye hálózati veszteséggel mindenki találkozik, legalábbis akkor, hogyha megnézi a villanyszámláját, és ott szép kis összeg szokott kijönni.
Igen, van egy ilyen ökölszám, vagy ökölszabály, hogy a nagy feszültségű hálózaton Hát attól függött, és 10% köz, de közelebben inkább az egyes vezetékeket nézzük, nem a trafókat, vezetékeket, a veszteségen 5% körül lehet ez a nagyság rendileg. Egyébként meg a pontos értéket, én azt gondolom, hogy egy általános villamosmérnökök is könnyed adatok ismeretében ki tudják számolni, tehát ezért nem lehet ezt most pontosan megmondani, de én azt gondolom, hogy nem túl nagy, tehát ilyen szempontból azt mondanám, nem túl nagy hátrány, hogy messziről hozzuk a villamos energiát. Itt kell megemlítenem esetleg, hogy a világ legnagyobb egyenáramú távvezetéke, ami nem csak hogy a hosszában 3300 km, hanem a feszültségében is, igaz, hogy légvezeték, 1 millió voltos, 1 megavoltos, Kínában van természetesen, ott pedig belső Mongóliából nap és szél energiát továbbítanak kelet felé, Peking felé. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak ott, mert, és nem azért, mert ingyen megújuló energiáról van szó, de ilyen szempontból, veszteség szempontjából is ez viszonylag kedvező, és hát akár, hogyha kicsit még messzebbről kéne hozni a villanyt, akkor is ez lehetséges lenne. Természetesen azért ilyen földrészeket megkerülően és 10 000 kilométer távolságból nem célszerű, de én azt gondolom, hogy önmagában ez a távolság, meg ez, hogy most esetleg a legnagyobb kábel lenne, önmagában ez nem akkora kihívás, hogy ezt ne lehetne megoldani. Tehát önmagában a projektnek ez a része szerintem lehet rentábilis és egy műszakilag megoldható. A másik, hogy milyen energiapolitikai viszonyok és milyen geo és egyéb biztonsági dolgokat von maga után, ez más lapra tartozik.
Kádár Péter egyetemi tanártól az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán villamosmérnöki kar automatika és energiarendszerek intézetének igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormánya a Hierdi Kányos energetikai program keretein belül, mondta el az Inforádiónak az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. Cepek Gábor hangsúlyozta, a 96 milliárd forint összértékű kiírásokban a távhőtermelés megújuló alapokra helyezését és a távhőszolgáltatás hatékonyságának javítását egyaránt támogatják. A riporter Kalapos Mihály.
A magyar kormány egy 440 milliárdos programot hirdetett, összefoglaló néven ezt hívjuk Hierdi Kányos energetikai programnak. Jelentősége abban áll, hogy aki ennek részelemeit áttanulmányozza, az pontos betekintést nyer arról, hogy mit gondol a magyar kormány az energetikáról. Ennek első felvonása a közelmúltban meghirdetésre került távhőprogram. Ez egy 96 milliárdos összegű pályázat, amely egyúttal szolgálja a távhőtermelő és a távhőszolgáltatók fejlődését és fejlesztését, és az igazi nagy jelentősége abban áll, hogy az elmúlt 35 évben nem történt ekkora forrásjuttatás a szektor részére, és mégiscsak 1,5 millió ember fűtött otthonát biztosítja a távhő Magyarországon, tehát egy kiemelt szektorról beszélünk. A távhő termelőkre vonatkozó pályázat azt célozza, hogy a ma döntően kétharmadban gáz alapú hőtermelés, az átalakuljon, és visszaszoruljon a gáz, megújuló energiaforrások váltsák föl, és 50% alá essen a gáz felhasználása a hőtermelésnek Magyarországon. Ezt szolgálja a távhőtermelőknek kiírt 51 milliárdos program, amely körülbelül a távhőtermelők negyedét érintheti, 90 távhőtermelő van az országban, és ez a forrás az egy negyedükre vonatkozik majd. A másik a távhőszolgáltatók világa, itt infrastruktúra felújításról, cseréről, hőközpont javításról és felújításról beszélünk, ez egy 45 milliárdos program lesz, 100 távhőtermelőnek több mint a fele részesülhet a juttatásból.
Itt voltak éppen csővezetékek felújításáról, szigetelésről is beszélünk?
Így van, a második esetben mindenképpen, az első esetben meg, mint említettem, a megújuló energia térnyeréséről és a gáz felhasználás visszaszorításáról, amely összességében ugyan vállalkozásokra, távhőtermelőkre és szolgáltatókra vonatkozik, de végcélja viszont az, hogy ennek a nagy alrendszernek, ennek a 1,5 millió ember otthonát fűtő alrendszernek a biztonságát biztosítsa és megőrizhetővé váljanak Európa legversenyképesebb távhőárai a lakosság számára.
Energiahatékonyság szempontjából egyébként ez mit jelent?
Azt jelenti, hogy előre lépünk megint egy lépést, hisz a CO2 kibocsátással rendelkező gáz helyett megújuló energiaforrásokra tudunk ráállni, és sokkal zöldebb és tisztább lesz a távhőtermelés is az országban.
Cepek Gábort, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!